Ez itt a Vedd fel a versenyt. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Sziasztok! Köszöntünk minden hallgatót és nézőt a Vedd fel a verseny műsor legeslegelső adásában. Engem Madar Norbinak hívnak, és állandó leendő műsorvezetőtársam Kolbert István ül velem szembe.
Köszönöm szépen a bemutatást, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben a sorozatban arról fogunk beszélni, hogy hogyan vehetik fel a webáruházak a versenyt, akár a legnagyobb elkereskedőkkel, és hogyan léphetnek ki a nemzetközi piacokra is. Szeretnénk olyan hasznos tartalmakat, témákat feldolgozni, amik valóban segítséget nyújthatnak, akár ha már van webáruházad, akár ha még csak fontolgatod, hogy indítanál egyet.
Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, illetve jelen leszünk az összes nagy podcast platformon is, úgyhogy ott is tudtok majd minket követni. Emellett létrehoztunk egy Facebook csoportot is, ahol feltettitek a kérdéseiteket, illetve megosztjuk majd az adásokban felmerülő hasznos tartalmakat is. De ezeket megtalálhatjátok majd az adások leírásába is majd minden egyes epizód alatt, akár podcast platformon, akár a YouTube-on hallgattok, illetve követtek minket.
Az első adásban szeretnénk egy nagy képet adni a jelenlegi magyar elkereskedelmi piacról, hogy segítsünk a webáruházaknak megmutatni azt, hogy pontosan milyen környezetben is versenyeznek, és hogy a jelenlegi trendek alapján mire tudnak reagálni, és ebben igyekszünk hasznos tippeket adni. Norbi, az első adásunkban azt szeretném, hogyha kicsit kontextusba helyeznénk a webáruházak számára azt, hogy milyen most a piaci helyzet az elkereskedelemben. Úgy tudom, hogy erről szoktál rengeteget kutatni a cégetekkel. Kicsit mesélnél pár mondatban arról, hogy mi most a helyzet hazánkban?
Igen, itt a mikro és a makro környezetet is érdemes megnézni. Ugye ez a két csodálatos, talán egyetemről vagy közgazdaságtanból mindenképp ismerős fogalom azt akarja ebbe az esetben, hogy az elkereskedelmet nem lehet anélkül értelmezni, hogy ne néznünk meg, hogy milyen környezetben vagyunk jelen pillanatban a világban, mi történik körülöttünk. Az elmúlt két év koronavírussal átszőtt gazdasági környezet az mit hozott az elkereskedelemnek, ez a makro része úgymond, és a mikro az pedig egy belső környezet, az elkereskedelmet és a magyar környezetet érintő folyamatoknak az összessége, mik azok a trendek, mik azok a fogyasztói szokások, mik azok az adottságok, amik meghatározzák azt, hogy milyen pályán kell felvenni a versenyt. És akkor menjünk sorban, azt gondolom, hogy eléggé sok érinteni való témánk van. Ja, gyakorlatilag elkezdődött 2020 márciusában, idestől két éve egy világjárvány, és ez a világjárvány most már nem szégyen, vagy nem ciki, vagy azt gondolom, hogy bátran kimerik mondani, hogy jót tett az elkereskedelemnek, és nem csak Magyarországon, hanem ez egy globális folyamat. Más országok is hasonlóképpen tapasztalták, hogy a vásárlók bátrabbak lettek, felvérteződtek digitális képességekkel, szintet lépett a lakosság, egyre többet használjuk az eszközeinket, bátrabban merünk kártyával elektronikusan fizetni. Tehát egy olyan környezet alakult ki, ami az elkereskedelemnek kedvező forgatókönyvet eredményezett. Ez Magyarországon körülbelül két év alatt öt évi előrelépést jelent, tehát az a szint, amit 2019 végén elért a kereskedelem, az egy öt évvel megugrott gyakorlatilag, és egy hatalmas lépést tettünk meg előre az időben, de ez nem egy egyszeri dolog volt, vagy legalábbis most már úgy tűnik így 2022-ből visszanézve, hogy nem egy egyszeri átmeneti valami volt, hanem egy tényleges előrelépés, ami utána fenntarthatóvá tud válni majd.
Ez az öt éves ugrás, amiről beszélsz, ezt hogyan tudjuk lefordítani a webáruházak számára? Ez mit jelent számukra? Tehát az, hogy bátrabban érdemes mondjuk belevágni egy új webáruház indításába, vagy akár a meglévő webáruházak számára, ezt hogyan tud hasznosulni?
Mind a kettő. Az egyik, az, amit mondtál, az, hogy bátrabban, igen, bátrabban, hiszen most már azért az inger küszöbét elérte a lakosságnak az, hogy online is lehet vásárolni. Azért volt olyan időszaka a magyar kereskedelemnek, amikor ez egy ilyen megtűrt, lenézett, miért foglalkozunk egyáltalán az online-nal, miért kell nekünk a webáruház, hiszen jól működik a bolt, jönnek a vásárlók, who cares. A
másik oldalról, ez a mai napig megvan.
És ez a mai napig megvan, de azért én azt tapasztalom, és a kereskedőkkel beszélgetve is látszik ez a fajta átfordulás, hogy Igen, a pandémia rákényszerítette sokakat arra, hogy gondolkodjunk kicsit másképp, és gondolkodjunk abban, hogy mi van akkor, hogyha ne adj Isten még egyszer egy olyan helyzet teremtődik, amikor a boltjainkban nem tudunk kiszolgálni, amikor a boltjainkban nem lesznek elegek. Amikor már nem csak egy adott régióban akarunk érvényesülni, hanem ki akarunk ebből mozdulni, akkor nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy legyen egy online lábunk. Tehát ez mindenképpen egy trendforduló, és a másik meg az, hogy a vásárlókban is átkattant valami, és sokkal bátrabban többet többször merünk rendelni a világhálóról. Először kényszerből, mi több? Félelemből, bátran kimerem mondani, hogy nagyon sokan félelemből a távolságtartás, a vírustól való közvetlen félelem okán kezdtek el online vásárolni, és aztán utána ez egy nagyon gyorsan, kényelmessé, szokássá alakuló része az életünknek, és természetesen nem beszéltünk arról, hogy valaki ma már csak online vagy csak offline vásárol, hanem ez egy ilyen hibrid, ez egy ilyen pillangótánc, élethelyzettől függ az, hogy ki, mikor, milyen szituációban az online mellett, vagy az offline mellett dönt, és emiatt a frekvencia iszonyatosan megugrott, és ez lesz a jövő is, tehát a vásárlási gyakoriság fogja majd hajtani előre a szegmest, és erre a vásárlási gyakoriságra igazániból ma már luxus nem felülni. Tehát nem csak arról van szó, hogy fel kell venni a versenyt, hanem arról is, hogy bizonyos kategóriáknál a túlélés kérdése az, hogy van-e online, vagy nincs.
Amit említettél, ez a vásárlási gyakoriság, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt látom, de szerintem ti is hasonló dolgokat mértetek, hogy ez kategóriánként eltérő. Tehát, hogy mondjuk, hogyha az FMCG-ről beszélsz, mondjuk az élelmiszer házhozszállításról, ott nő a gyakorisága ezeknek, amiket mondjuk a mindennapokban is vásárolsz, de mondjuk rengeteg olyan szegmens lehet, akár mondjuk elektronika, vagy egy ilyen nagy háztartási gépek, ott viszont nem feltétlenül nőtt ez a gyakoriság. Ezt így hogy mértétek, hogy mit láttatok ebben a témában?
Ez így van. Az átlagos rendelési gyakoriság az magyar piacon 2022-ben már kb. 20 rendelés per fő per év. 20-szor rendelünk valamilyen fajta terméket. De nyilván, ahogy a kategóriából is... Igen, ez majdnem havi kettő. Összehasonlításképpen a COVID előtt, tehát 2019-ig bezárólag a csúcs az 12-13 volt. Tehát ott pont a havi egy körüli rendelés szám, és az FMCG, amit ugye említettél, a gyorsan forgó fogyasztási cikkek, élelmiszerek, háztartási cikkek, drogériai termékeknek a piaca, az megköveteli azt, hogy ez a frekvencia, ez a gyakoriság, ez magasabb legyen, hiszen élelmiszert, háztartási dolgokat, azokat azért akár napi vagy minimum heti szinten vásárolni kell. És ahhoz, hogy ezek a kategóriák online vásárlás, internetes kereskedés szempontjából ugye relevánsak legyenek, ahhoz el kellett érni egy ilyen érettségi szintre a piacnak, és ezt 2022-re tudtuk elérni, és azt gondolom, hogy ez a pandémia egyik legfontosabb vívmánya is. Nem a vásárlók száma bővül dinamikusan ennyire, nem a kereskedők száma ugrott meg, természetesen mind a kettő igaz, de az elsődleges különbség a járvány előtti elkereskedelem és a mostani elkereskedelem között az, hogy megnőtt ez a frekvencia, és ma már az átlag fogyasztónál is van olyan gyakoriság, ami például egy élelmiszer szempontjából is vonzó tud lenni, és vonzó is. De elkanyadtunk itt a részletekbe, itt amit érdemes kiemelnünk, és azt gondolom, hogy első adásban azért mindenképpen szúrjuk le, hogy mekkora ez a piac, amin versenyeznek a szereplők, amin a magyar cégeket szeretnénk mi itt a podcasttel kicsit támogatni. Ez 2021-ben körülbelül 1200 milliárd forintos nagyságrendet ért el ez a szegmens, és hogy sok vagy kevés, ez egy relatív kérdés.
Ez mit jelent
kérdés.
Egy átlagos webáruház számára?
Igen, az ezt egy nagyon nehéz kontextusban értelmezni, hogy 1200 milliárd forint, nagyon jól cseng, ez tény is való, de talán többet mond az, hogyha hozzáteszük, hogy ez a volumen, ez a teljes magyar kiskereskedelem gépjármű nélkül értendően ennek a kereskedelmi tortának a 10%-át teszi ki. Tehát ma már minden tizedik tranzakció online.
Ami nagyon érdekes például, hogy ez mit is jelenthet, hogy vannak olyan piacok, például az Egyesült Államok, ahol az Amazon gyakorlatilag a felét elviszi az elkereskedelmi piacnak. Itthon mit látsz, hogy mondjuk a top 10, top 20 hány százalékot hagyja a kisebbeknek így a tortából?
Sőt, környező országokban itt, ha csak a régiót nézem, van, ahol 50%-ot is elvisz az első szereplő magába, úgyhogy ehhez képest még viszonylag kényelmes helyzetben vagyunk. Az első 10 kereskedő hozza a forgalomnak a 36%-át.
Tehát ebből... azt jelenti, hogy a maradéknak marad a 64%. Tehát, hogy itt azért sokkal inkább van terem még az új webáruházaknak is, illetve a meglévőknek a fejlődésre, mert az top 10 nem rabolja le annyira a piacot.
Azt nem mondom, hogy nem fejnehéz, tehát hogy azért itt is a domináns elkereskedők azért igazán dominánsak, de nem annyira, mint a környező országokban, vagy akár az Amazon, az Alibaba ugye a kínai piacon szintén meghatározó szereplő, tehát nálunk nem alakult még ki ez a fajta vákum, ha úgy tetszik, de és talán ez egy harangongatás is, hogy én érzek azért ebben némi koncentrálódást. Tehát egyre inkább az látszik, hogy a magyar hátterű cégek, és itt most a szó minden értelmébe értem ezt, tehát az erőforrás, anyagi lehetőségek, készletgazdálkodás, know-how minden szempontból azért nehezített pályán mozognak már nálunk is, dacára annak, hogy nincs még akkora dominanciája egyik szereplőnek se, hogy eléri mondjuk az 50%-os thresholdot. De elmozdulás nem csak ebben van, hanem azért abban is, hogy a rendelési frekvenciával egyfajta tudatosságot is felszedett a magyar vásárló a COVID alatt, és például elkezdtük levetkőzni a készpénzhez való görcsös ragaszkodásunkat. Ez egy nagyon erős hátránya volt a magyar e-commerce piacnak nagyon sok, egyébként a mai napig is az, hogy készpénzorientált a fogyasztói társadalom, készpénzorientált egyébként a kereskedői bázis is, hiszen meg kell venni az árukészletet, finanszírozni kell, ismerjük a gazdasági körülményeket, igen, hogy ki hogyan fizeti a béreket, de azért volt előrelépés, és most már mindössze a tranzakcióknak a 30%-a az, ami ténylegesen cash, tehát készpénzzel kerül kiegyenlítésre, miközben az utánvét még mindig 60% feletti, tehát előre fizetni nem szeretünk, továbbra sem, de ha már utólag is fizetünk, akkor ezt már fele arányban elektronikusan bankkártyával tesszük, nem pedig készpénzzel. Én ezt mindenképp egy fontos vívmánynak tartom, és előremutató abban a tekintetben, hogy ebből könnyebb lesz később ugye eljutni egy olyan állapotra, ahol már akár az előzetes fizetés, tehát az online fizetés is alternatíva tud lenni.
Amit szerintem itt ilyen típként vagy útravonalnak adhatunk, akár az új, akár a jelenlegi webáruházaknak, hogy ahhoz, hogy az előrefizetésnek a gyakoriságát növelni tud, ahhoz ugye ezt is elmondhatok ezt sokszor, hogy a bizalmat kell növelni. De ahhoz, hogy hogyan lehet növelni ezt a bizalmat, ez egy nagyon érdekes kérdés, és amiben például lemaradottak vagyunk itthon, a webáruházak tekintetében, hogy nincsen pontos információ arról, hogy mikorra kaphatod meg a csomagodat. Ennek több oka is van, vagy azért, mert a saját webáruházadnak a logisztikai folyamatai nem annyira fejlettek, és nagyon sokszor pedig a nagykerek nem adnak neked pontos termékinformációt az elérhetőségről, adnak egy termékfidet, amik akár naponta, vagy rosszabb eset, de hetente frissülnek, és ezt így nehéz, nagyon nehéz nyomon követni. Szóval, hogyha a bizalmat szeretnénk kiépíteni webáruházként, nagyon fontos itt az, hogy legyen pontos információ arról, hogy mikorra kaphatod meg a csomagodat. Nem is az a legfontosabb szerintem, de majd erről beszélünk, hogy azonnal, aznap vagy másnap megkapt, hanem hogy legyen pontos adat arról, hogy mondjuk egy héten belül elérhető lesz, vagy mondjuk másnapra megjön. És ebben mondjuk a nemzetközi szereplők ugye a régióban nagyon erősek. Tehát, hogyha például megnézzük a szlovák meg cseh cégeket, azok szinte másnapra már szállítják hozzád a terméket, míg nem itthon, például sok mondjam a webáruháznál nem, nincs is pontos készletinformáció az adott terméknek a rendelhetőségéről. Szerintem ez egy olyan pont, amiben nagyon sokat tudunk még fejlődni és növelni ezt a bizalmat, és ezáltal ugye növelni fogjuk azt is, hogy az előfizetésnek az aránya növekedni fog, mindenkinek jó ez.
Igazad van, István, teljesen rendben van ez a fajta háttér, ez valid, hogy sokszor a forgalmazón disztribútor nagyker sem képes feldolgozni azokat az információkat, ami mentén támogathatja a kereskedőt. Ennél egyel hátrébb lépve én azt is látom azért, hogy sokaknál, tehát is itt kereskedő oldalról beszélve, az igény sincs erre meg, hogy egyébként ő legyen transzparens. Ezt én úgy hívom, hogy a transzparencia szerepe fontos, ugye így mondtad, hogy a bizalom erre épül, de valójában ahhoz, hogy bízni tudjál, ahhoz transzparensnek kell lennie a kommunikációnak, és látnod kell azt, hogy mik alapjai a kereskedőnek, van-e raktárkészlete saját egyáltalán. Ha van, akkor abból milyen gyorsan fog tudni információt mondani, és akkor itt jöhetnek a kifogások, hogy na de a nagyker nem tud infót mondani, úgyhogy én sem tudok infót mondani, de ezt igenis lehet például már jelezni a vásárló felé, hogy van egy ilyen függőségi rendszer, amire egy értesítési láncnak a bizonyos állomásán fogsz tudni választodni majd, ami ekkor is ekkor fog megtörténni. Tehát én azt gondolom, hogy a transzparenciában igenis van mit tenniük a kereskedőknek, a magyar kereskedőknek, és a transzparenciához a bizalom hozzátartozik, és az ígéret is. Tehát, hogy amit ígérsz, aztán a transzparencia egyében később a vásárlási folyamatban, azt tartsod is. És igen, nem holnapra kell, meg nem is biztos, hogy órákon belül kell, de amikorra kell, az élethelyzettől függően, egyébként lehet, hogy ez a termék holnapra kell, az meg ráér két hét múlvára is, de azt tudja tartani a kereskedő, és ahhoz mértem kommunikálni is transzparensen arról, hogy ez hogy fog kinézni. Szerintem ebben bőven van még hova fejlődni, dacára minden kifogásnak, meg oknak, meg indoknak, amit mögé tesznek. De pont ezért látok én lehetőséget abban is, hogy megértessük mindenkivel, nem mindenre az a megoldás, ha mi magunk csináljuk, mint kereskedők. Nem kell esténként, és megint csak példát hozva, a családi életrovására menve csomagolnunk a rendeléseket, komissiózni, ugye szakszóval élve, nyomtatni a számlát, dobozolni, és egy nap alatt kettőt öregedve mindig a vevőket kiszolgálni, hanem például ezt meg lehet csinálni kiszervezett logisztikával is. Erre ott vannak a fulfillment megoldások, amiben ugye többek között ti is nagyon jók vagytok, és ez a fajta skálázhatóság azt gondolom, hogy a nem is a kulcsa, hanem pont az első pillére annak, hogy egy kereskedő fel tudja venni a versenyt. Nem csak a versenytársaival, a konkurenseivel, hanem általános értelemben a kereskedelemben is megállja a helyét, hogy tudjon elengedni, tudjon skálázni, és tudjon nem másra mutogatva fejlődni. És ebben a fulfillment szerintem egyébként a jövő egyik legnagyobb kulcs tényező lesz, hogy el tudja engedni a logisztikát, és tudja jól ezáltal, jobban csinálni ezáltal a működését. De mit gondolsz erről? Mert azért ebben nyilván ti vagytok a leginkább.
Ezt otthon. Nagyon szuper, hogy behozta ezt a témát. Ugye egyrészt, ahogy nő az elkereskedelemben a kereslet, ugye ezt le kell követned logisztikával. Tehát, hogy egyrészt van a saját házon belüli operációd, a termékeknek a beszerzése, raktározása, összekészítése, csomagolása, majd átadása mondjuk a futárszolgálatoknak, majd ugye ezt a futárszolgálatnak is el kell bírnia, és akkor relatíve időben kell hoznia.
És akkor már be van csomagolva? Egyébként igen. Szerintem ez egy nagyon fontos pillanat, hogy mikor jutsz odáig el, hogy már ne te csomagolj, mint kereskedő.
Igen, amit én látok ilyen nagyon fontos trendnek az, hogy ez lesz a harmadik ilyen nagyobb kiszervezési területe az elkereskedelemnek, a fulfillment. Tehát az első kettő, mondjuk volt az, az első mondjuk a házhozszállítás, második az, hogy egyre több bérelhető webáruház motoros megoldást, vagy ehhez hasonló megoldást kezdtek el használni, és nem saját fejlesztő csapattal fejlesztettek egy egyedi kódot, hogy itt sokkal nehezebb is lenne mondjuk lépést tartani az új technológiákkal, és ez lesz a harmadik. Tehát, hogy ugye fogunk beszélni még biztosan különadásban is a munkaerő problémákról, tehát a hirtelen jött igény, azt nagyon nehéz volt lekövetni a munkaerőpiacnak. Egyrészt, másrészt pedig akár az ingatlan helyzet, a raktár helyzete, ezek a problémák, vagy mondjuk a vállalkozók felkészültsége, hogy vajon mérik-e a webáruházak pontosan ezt a logisztikai hatékonyságot, meg tudják-e mondani. És hogy ebben például mekkora megtakarítási lehetőség van, hogyha azt nézed, hogy még van egy ilyen átlagos ilyen 10-20%-os árése a webáruháznak rendelésenként, hogyha ezt tudja mondjuk a logisztikai részt hatékonyabbá tenni, egyáltalán elkezdi mérni, akkor itt komoly profitot tud még szerezni egy rendelés által. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy ez egy nagyobb az érdeklődés, és ez az a következő éveknek az egyik legforróbb trendje, a saját logisztika kiszervezése. Ugyanakkor beszéltünk kicsit a vállalkozói kultúráról, meg a transzparenciáról. Nagyon sokan félnek a saját áruészletüket mondjuk átadni mások számára. Holott azért a saját raktározásban is vannak problémák,
korlátos
sérülés, terméklopás, vagy ilyen eltűnések, stb. És ugye így akár sokkal nagyobb biztonsági szintet is el lehet érni, hogyha egy olyan cégnek szervezett ki, ahol olyan profi biztonsági rendszer van, meg garanciát vállalnak arra, hogy a termékek épségben megmaradnak, illetve megmaradnak. Úgyhogy ezen nagyon sokat lehet nyerni, és azt látjuk a nemzetközi folyamatokban, hogy tényleg ez a következő nagy trend így a webáruházak számára.
Mert hát ez egy gyorsabb is lesz a kézbesítési folyamat. Tehát abszolút. Nem fog, ugye nyilván egy logisztikai szolgáltató, vagy egy fulfillment szereplő sokkal közvetlenül be van kötve minden rendszerbe, tehát akár a csomagnak, vagy a rendelés beérkezésében is sokkal gyorsabban tudtok reagálni, másik oldalról pedig hozzátok nem naponta egyszer jönnek, gondolom majd a futárszolgálatok, tehát akár az aznapiság, vagy a másnapon belül kézbesítés is könnyebben megoldható.
Akár a legnagyobb világszintű szereplők, Amazon, Alibaba, akár itthon is van már robotizált fulfillment center, ugye milyen kis teljes robotizált fulfillment center lesz, gyakorlatilag a megrendelés után automatikusan jön be a rendelés hozzánk, és akár 10-20 percen belül is készen lehet már maga a csomag. Nyilván sok mindentől függ, de hogy onnantól kezdve már kész átadható a futárszolgálatnak. Ez olyan előnyt tud biztosítani, amit, hogyha saját operációd van, akkor azért ez nem biztos, hogy létrejöhet, és ezzel tényleg tudsz versenyezni, akár a mondjuk ilyen közepes vagy nagyméretű webáruházakkal szemben is itthon. De milyen trendeket látsz még? Így, ami felhozhat az elkereskedelemben.
Ehhez a fulfillmenthez szerintem nagyon kapcsolódott téma, bár logisztikai szakmai háttérre lehet, hogy megkövezel érte, az a csomagpontok, illetve csomagautomaták kérdésköre.
Az is hot topic.
Igen, ugyanis a tavaly évben ebben volt egy fontos változás. Rengetegen kezdtek el automatát telepíteni az országban, gyakorlatilag boldog-boldogtalan belevágott ebbe a bizniszbe, és a vásárlók is most már kicsit ilyen benzinkút feelingünk kezd kialakulni vásárlóként, hogy mindenhol is találsz egy automatát, sőt, akár az út két különböző pontján is általánosan letehetőek ezek az automaták, tehát óriási lett most már a hálózatnak a mérete, ezt mi mértük is egyébként, meg hát meg is számolható mindenki által, ez az információ, ez elérhető körülbelül 1300 csomagautomata működik most az országban. Ez 2020 20 vége, 21 elején még csak ilyen 300-400 körüli szám volt, tehát nagyon sok lett az új telepítés, és én azt gondolom, hogy azon túl, hogy nyilván ez egy nagyon szexi téma, aztán majd lehet megcáfolsz, meg nagyon fulfillmentnél biztos nem szexív, de egyértelműen ez egy
része lehet a fulfillmentnek.
Igen. Azon túl egy fontos üzenete is van, mégpedig a gyorsaságnak az előtérbe kerülése. Ezeket az automatákat több logisztikai szolgáltató és kereskedő is tudja napon belül tölteni, és a vásárlóknak ugye akár Steve Jobs is mindig példázott az, hogy nem azt kell megkezdeni, hogy fogyasztom, mit akar, hanem meg kell teremteni rá az igényét, és hogyha rájön arra, hogy jó, akkor majd igényli később. És itt is ugyanez van, hogy éveken át beszélgettünk arra, hogy akarnak-e a vásárlók aznapi kézbesítést, akarnak-e órákon belül rendelés készhez kapni. Mi is lemértük rengeteg kereskedő, sőt, futárszolgálat is próbálkozott ilyenbe elmenni, és általában mindig az a válasz, hogy jó lenne, de nem, mert hogy nem biztos, hogy kifizeti, nem biztos, hogy megéri, és a többi. És én a csomaglogisztikában az automatáknál látom először rentábilisan azt a részét a dolognak, hogy lehet ezt fenntartani úgy, hogy a fogyasztó ne kelljen, hogy ötszörös árat fizessen ki érte, de megtapasztalja azt, hogy mi az az élethelyzet, mi az a termékkategória, mi az a kereskedő, ahol ennek van helye, és elkezdje ezáltal szeretni és használni. És onnantól kezdve ez az igény, ez már szépen majd ugye elkezd vírusként terjedni, és ez az igény később már nyilván szülhet olyan vadhajtásokat, ahol már az anyagi része is ott van, tehát hajlandó fizetni érte, hogy mondjuk ne napon belül, hanem két órán belül megkapja ezt a rendelését, és hittől. Tehát az automatának én látok egy ilyen evangelista szerepet is, hogy ő terjesztheti az azonnaliságnak az igényét. Aztán persze van másik ilyen szereplő is, aki tud terjeszteni, az élelmiszer, az FMCG szegmens, ahol ennek ugye a jellegéből adódóan van létjogosultsága, de logisztikán belül azt gondolom, hogy a csomagautomata az, ami egy ilyen momentumban van most éppen benne.
Ami engem érdekel ebben, hogy biztosan mértitek azt, hogy a fogyasztóknak milyen a viszonya a csomagautomatákhoz. Tehát milyen arányban van az, akik még mindig azt hiszik, hogy házhoz vinné a futár, illetve milyen arányban van az, akik meg sokkal kényelmesebb így az élethelyzetükben adódóan, hogy felveszik útközben például egy csomagautomatából a rendeléseket, és nem kell várniuk a futárt. Ugye sok csomaglogisztikai cég viszonylag nagy időablakokat ad meg, akár egy egész napost. Abban biztosan sokat tud segíteni. Ezt mit láttatok a számokban?
Még mindig a házhoz szeretés a legnépszerűbb, szóval most ezzel meg kell erősítsenek, mert...
Legnépszerűbb, tehát, mint azt választják legtöbben?
Azt választok a legtöbben, plusz tranzakció vagy logisztikában, ugye csomagban gondolkodunk, csomag szintjén is az látszik, hogy ott van a legtöbb csomag a házhoz szeretési piacon belül. A csomag automata inkább egy ilyen second choice, tehát második megoldás, nagy általánosságban, de természetesen van egy olyan fogyasztói réteg, akinél már a preferenciákban is első helyre került a csomag automata, mint kézbesítési megoldás, de azért hagy reflektáljak erre, mert azt gondolom, meg tapasztaljuk is mindannyian szerintem, csak nem gondolunk mögé, hogy azért a házhoz szeretés nagyon kényelmes lett ma már. Időablakot igenis kapunk, 2-3 óra, akár 1-2 órán belül is megvan az időablak, kapunk telefonszámot a futárhoz, szerintem mindenkinek megvan az a pillanat, amikor az ideges futár felveszi, és legszívesebben nagyon messzire kívánna minket, de azért mégis meg fogja mondani, hogy mikor fog érkezni, és tudunk vele alkudni, hogy figyelj, csak az ülőjút másik oldalra kéne áthozni, léci, és ha jobb napja van, akkor ezt még akár teljesíti is, nem beszélve ugye az utánvétkezelésnek a nyűgéről, a problémájáról, a váltópénzkezelésről, tehát Magyarországon is ebben hajlamosak vagyunk nem belegondolni, nagyon el vagyunk kényeztetve a home delivery-nek a szolgáltatási színvonalával. És ezt hozzáteszem, hogy kapjuk egy viszonylag reális áron, nem üzleti értelemben reális, hanem fogyasztói oldalon reális áron, tehát mondjuk ingyen. Gyakorlatilag ingyen, vagy ilyen 1100, 1200, 1400 forintos tartományon belül, most nagy átlagban, ami azért a legtöbb ember számára, amikor azon dönt, hogy igen, akkor akarom-e otthonra kérni, vagy mondjuk egy 800-900 forintos, megint csak üzletileg már egyébként sokkal reálisabb áron kínált csomagpontra elmegyek és átveszem én. Tehát amíg az az óló nem nyílik ki, és ebben nagy szerepe van a logisztikában, meg a kereskedőknek, sőt, igazán a kereskedőknek van benne nagy szerepe, hogy megtegyék ezt a kinyitást, amíg nem nyílik ki, addig mesterségesen van a házhoz szeretés így felpumpálva, csomagszámmal, meg kedveltséggel, mert ha fogyasztóként gondolkodunk, már pedig mind a ketten fogyasztók is vagyunk a nap végén, akkor nagyon sok érthetet van, amikor egyszerűen a racionális érvek amellett szólnak, hogy házhoz szeretés legyen a rendelésnek a végkifejlete, miközben egyébként mind a kettőnknek útba esne rengeteg csomagautomata is, meg csomagpont is, csak egyszerűen nincs jól üzletileg támogatva, vagy nincs jól marketingelve a különbség a kettő között, és túlhasználjuk kicsit, én azt látom, meg a számok alá támasztják, hogy túlhasználjuk a házhoz szeretést. Nyugat-Európában tőlünk akár egy határral arrébb is, a futár jön 8 és 5 között, és a kilincsre akasztja. Ott nincs készpénzkezelés, nincs utánvétfizetés, nincs tervezés, nincs nyomonkövetés, nincs telefonszám. El tudjuk képzelni, hogy mondjuk a Németországban a török bevándorló futárnak a telefonszámát azt ki akarja adni bárkinek is a kereskedő, vagy fordítva a vásárló telefonszámát egy ottani, egyébként akár a nyelvet sem biztos, hogy beszélő futárnak, mert ott maga a futár pozíció is egy jóval alacsonyabban pozícionált valami. Nálunk a futárok egyébként meglepően jól tudnak keresni, és nagyon leterheltek, nagyon sok mindenre kell figyelniük, nagyon szofisztikált tudás pakra van szüksége egy futárnak ma Magyarországon, ezáltal egyébként meg is becsült, vagy megbecsültebb ez a szakma, és túlhasznált. Tehát, hogy az, amit mi itt kapunk szolgáltatási minőségben, az egy nagyon kényelmes. Amit a home office, meg az elmúlt két évnek a pandémiás nyűgje csak tovább kényelmesebbé tett, hiszen például a hullámokra gondolsz, a járvány első hullámaira, üresek voltak az utcák. Nem volt karácsonyi szezon, nem esett a hó, meg tudott állni a futár, tehát hogy igazán egy nagyon, nagyon kellemes környezet volt ez a szó nyilván átvitt értelmébe a csomaglogisztikából a házhozszállításnak, és ez a kellemes környezet, ez kitartott a tavaly évben is. Azzal, hogy elkezdtek csomagautomatát telepíteni, ez talán elkezd talán megfordulni majd, mert innentől kezdve ugye benne van a pénze az érintett cégeknek, tehát muszáj lesz ebben üzletileg is potenciált tenni és látni, ahhoz pedig az kell, hogy forgalmat generáljanak bele. De messzire jutottunk itt ennek, amit akartam
az a balti országok
mondani,
például 70% fölötti a
csomagautomatás terjed, igen. Tehát ennek az üzenete inkább a fogyasztói oldalról a gyorsaságban van szerintem, hogy igenis automatás kézesítésben már akár aznap is tudsz átvenni rendelést, és akkor nem beszéltünk a visszaküldésnek az egyébként nagyon standardizált, uniformizált megoldásával, amit a csomagautomatás kézbesítés, illetve feladás ugye kínál. Én, ha trendet kéne kiemelnünk, és itt beszéltünk is ugye pár lehetőségről, a csomagautomatát és a fulfillmentet, azt mindenképpen egy jövőben mutató és fontos pontnak látom a magyar elkereskedelem tekintetében, és ha vedd fel a versenyt, akkor nyilván üzenetet megfogalmazva fulfillmentet kell nyomni.
Nekem hivatalból is, ugye támogatnom kell a fulfillmentet.
Illetve ha már kézbesítési megoldásban gondolkodik egy kereskedő, akkor szerintem ma már nagy zicser kiadni a csomagautomatás megoldást.
Itt látom kicsit az ellentmondást, hogy hiába nagyobb az aránya, amíg 70% a házhozszállításnak, de sok kereskedő nem integrálta még a webáruházába ugye a csomagautomatákat. Ez nem mindig egyszerű, néha meg a szolgáltatók nem adnak megfelelő informatikai támogatást ehhez, és a mindennapokban webáruház tulajdonosként lehet, hogy éppen nem tudod ezt beintegrálni. De emiatt viszont nyilván vissza is van fogva ugye a csomagautomaták használata, hogy szerintem itt azért rengeteg terület van, de akkor ebben megegyezhetünk, hogy mindenképp javasoljuk a webáruház tulajdonosoknak, akár kezdő, akár már régóta megvan neki, hogy integrálja igenis a csomagautomata szolgáltatást webáruházban.
Igen, mert ha már trend szintjén kell megfogalmazni, akkor a gyors kereskedelemnek egy fontos kapuja, pillére lehet az automata, meg egyébként nyilván más úton is el lehet jutni odaig, hogy gyorsan kézbesítsük az árut a vásárlónak, de az automata és a fulfillment nélkül esélye sincs senkinek arról beszélni, hogy napon belül, órákon belül bármilyen kézbesítés megvalósuljon. Tehát szerintem ez a kettő az alap, és akkor a harmadik helyre meg azt a trendet tennénk föl, hogyha fogalmazhatunk így, ami összefügg a frekvencia növekedésével, hogy minél szélesebb a kínálatod, annál többször tud a vásárló nálad pénzt költeni, hozzád visszajönni, és ehhez viszont az kell, hogy a szakosodásnak az egyébként nagyon komfortos és nagyon hálás szerepéből merjünk kicsit kimozdulni, és minél többféle fajta terméket belistázni.
Több kategóriát.
Több kategóriát, igen. Tehát, és ez azért hangsúlyozom mennyire ki, mert a magyar kereskedőknek egy teljesen valid, reális menekülési stratégiája nagyokkal szemben, hogy elkezd valamit nagyon jól érteni. És egy adott szegmens, adott kategóriának a szakértőjévé válni. Ezek általában egyébként a nevek mellett ott is csengnek a szlogenekbe, hogy adott kategória kiemelt szereplője vagy szakértője, de ez meg ugye egy skatúja is, mert azzal, hogy egy valamihez értesz jól, azzal nem fogsz tudni visszacsábítani minél többször, és a frekvenci növekedésével, a vásárlási gyakoriság növekedésével, ez egy olyan magas labda, amit hiba nem lecsapni, hiszen minél többször nálad költél a pénzt, annál jobban magadhoz fogod tudni láncolni, és közhely, de egy kattintáson a konkurencia, illetve a másik webshop, tehát hogyha ezt valaki a fejébe belekódolja, beleírja, akkor azért bármilyen kategóriás legyen szó, szerintem tud olyat találni, amiben érdemes elkezdeni nyitni. Nem olyan rég beszélgettem egy hardcore számtekes céggel, webáruházzal, egy ismert webáruházzal, ők például most játékkategória beemelésén gondolkodnak, pont ezen a logia mentén, hogy egy más célközönséget, egy más vásárlási frekvenciát, egy más csúcsidőszakokkal operáló szegmensbe húzva talán lehet összességében a vásárlói bázist is növelni, plusz a frekvenciára is jótékonyan hatni.
Szerintem itt elárulhatjuk, hogy tervezünk majd ilyen adásokat, ahol mondjuk egy szegmest kiválasztunk, vagy egy kategóriát, és megnézzük azt, hogy hogyan lehetne még nekik bővülni, hogyan tudnak új termékeket bevenni a kínálatba, és ehhez adunk majd gyakorlati tippeket. Az első adás azt hiszem, hogy ez egy ilyen szerszám webáruház lesz.
Igen, hát még csak férfiak vagyunk, és férfi műsorvezetői sapkával nem tudjuk levetkőzni azt, hogy
alig
nem a make-up szegmens lesz az, amivel először fogunk foglalkozni, de ha van rá igény, akkor a Facebook csoportba várjuk ezt.
Igen,
lesz
zárt csoportunk.
És kibontjuk a lehetőségeket akár egy szépségszegmensbe is. De visszatérve trendekre, még én kettőt említenék meg, mielőtt kikérdezném a véleményedet, mert szerintem neked is egy csomó lesz még, ami eszedbe jut. Amit én látok még, mint hot topic, az a marketplace-nek a megkerülhetetlensége. Ez is egy külön adás lehetne, hogy mi az, hogy marketplace. Egyáltalán miért kell róla beszélni.
Én dolgoztam sok marketplace-nél, és tettem tökéletes sok piacot.
Tudni fogod akkor, igen, és meg is pendítetted egyébként, ugye a bérelhető webshop is egy küszöble tolás gyakorlatilag, aki ma be akar lépni, az ugye egy bérelhető webshoppal, pár kattintással, némi logóval, és már el tud indulni, különadás téma, de lehetőség, és ennek egy nulladik lépése, vagy még lebutítottabb megoldása, persze ez most sarkítás, de hogy értse a kezdőkereskedő is, a marketplace, ahol meg aztán már saját entitást se kell létrehozni, csak egy termékhez kell tudni jól érteni, és azt feltöltve jól beárazva természetesen, meg jól támogatva termékleírásokkal, tartalommal, a nagy marketplace brandje mögé bújva, vagy ugye feláldozva a saját brandünket a nagy marketplace brandjének oltárán, de a nagyobb hátszélből kiindulva talán el tudunk érni egy olyan szegmenst, amit egyébként önerőből nem, vagy a másik opció, hogy el tudunk úgy indulni online, hogy egyébként nem kell megtanulnunk online járni sem, hiszen megteszi helyettünk ezt más, csak a termékhez kell értenünk. És vannak a nyugat-európai piacok, és ezt a szóhoz hagylak jutni, ahol viszont 50% felett van már a marketplace részesedése, tehát óriási a szerepük az e-commerce formálásában.
Emlékszel, beszéltünk annól, amikor a kuponvilággal elindultunk, és mivel egy nemzetközi cégcsoport voltunk, láttuk azt, hogy különböző piacokon ezek a kuponos aggregátor oldalak, ahol összegyűjtették a kuponos oldalaknak az ajánlatait, mennyire dominánsak lettek, és elvették a piacot a kuponos oldal szereplőitől, akik beletették ugye az erőforrást abba, hogy összegyűjtsék a jó ajánlatokat. És ezt próbáltuk így összefogni, hogy ne, a magyar piacot ne engedjük erre, de ugyanilyen példa ugye a Booking csoport, meg az Agoda, amiről meséltem, hogy dolgoztam a hotel piacon, és ott gyakorlatilag tönkre tettünk piacokat, és olyan szinten, hogy is fogalmazzam, elgyengült a hoteleknek a saját ügyfélszerző lába, hogy a hotelek nem 80%-ának ilyen 90% feletti foglalási arányt hoztunk be. Emlékszem, hogy egy-két hotelőnösre beszéltem is, hogy mondták, hogy jó, hát nektek köszönhetem, hogy itt megvettem a szomszéd telket, és gyakorlatilag a 95%-át ti hozzátok a foglalásoknak, és akkor ez jól hangzott, de hogy gyakorlatilag ez sosem jó. Tehát, hogy a marketplace-ek olyan erős alkupozíciókat tudnak megszerezni, amivel későbbiekben nagyon egyoldalúan tudják a feltételeket módosítani.
Hát, beszéljük a jutalékkérdés köréről, ami
például, szintén... vagy hogy kizárólagosan ragasztanak ahhoz, hogy a full fulfillmentet ők fogják biztosítani. Tehát, hogy neked be kell tárolnod az ő fulfillment centerükbe, és ezáltal ugye ők gazdaságosabbá válhatnak, viszont ott is ők tudják diktálni az árakat a jutalék mellett. Úgyhogy ezen nagyon óvatosan kell benni, hogyha tanácsot adhatunk, én azt mondanám, hogy tök jó, hogyha ezzel kezdesz. És benne van mondjuk a marketplace, a úgymond a marketing vagy a vásárlószerzési mixedbe, de legyen több 50%-nál, és igenis tanuld meg a marketinget, az ügyfélszerzést saját károdon, bérelj fel szakembereket, de hogy nem szabad a saját lábat így elengedni, mert nagyon ki leszel szolgáltatva a nagyoknak.
Így van, de például expanziós szempontból meg egy jó irány lehet arra, hogy kipróbáld magad egy másik piacon, egy ottani marketplace-be belistázva a termékeket, meg lehet nézni arra, hogy azt, hogy versenyképes egyetlen az árazásod, van-e kereslete arra a termékkategóriára ugyanolyan értelemben, mint a magyar piacon, tehát, és aztán utána már ugye helyi lábat még mindig föl lehet építeni később, már csak a belépési küszöböt teszi lejjebb szerintem, és mint mindenre igaz ez, és tök jó példa, hogy mondod, hogy vannak rizikói, hogy okosan kell csinálni, tehát nyilván egy teljes identitás feladás, amit a marketplace egyébként el tud érni, az nem jó, nem egészséges, de egy lábként a sok mellett én látok rengeteg olyan példát, ahol az adott kereskedő olyan közönséghez tud szólni, a nagy marketplace márka mögé bújva, illetve a márkátnak az erejét használva, akit egyébként ő maga nem tud megszólítani. és ez a gyakorlati szinten hozhat egyébként árdifferenciálást is, tehát a marketplace-es árakat nem kell, hogy a saját árhoz igazítsa, mert egészen más lesz az a mix, amit meg fog tudni szólítani. Tehát okosan kell igazániból, és akkor ez egy élhető dolog. Itt is, mint minden trendnél, az a legfontosabb, hogy tudja róla az ember, hogy van, és hogy ebben neki milyen szerepe lehet, ő hogyan tudja ennek az egésznek a létjogosultságát, eszenciáját betenni a működési modelljébe. És akkor az utolsó ide csatlakozó, hogyan tudja fenntartani a saját maga működését, hát márkával, nagyon elcsépelt, és rengeteg marketing,
brandépítés,
meg brandépítő, akár podcast is szólhat erről, de én azt gondolom, hogy nem tudunk beszélni arról az elkereskedelmi piac kapcsán, hogy a kereskedői jelenlét, hogyha nincs mögötte márka. És ez a márkához viszont nem elég ma már egy jó logó, hanem ugye sokkal több, erre a brand managerek is rengeteget tudnak mesélni. Mögé kell tenni a víziót, a stratégiát, az üzeneteket, és ezt konzekvensen hozni kell a mindennapokba, kontenttel megtámogatva, tartalommal kiegészítve, ez piszok nagy meló, de megtérül.
Igen, ugye a mai világunkban rengeteg vásárlás indul információkeresésből, árösszehasonlításból, akár a marketplace-eken, és hogyha egy olyan szegmensbe vagy, ahol ugyanazt a termékkínálatot még rengeteg versenyző kínálja, akár a nagyok is, ott kell valami, ami miatt tőled fogják ezt megrendelni.
Egy érzelmi töltés.
Érzelmi töltés is, igen, és a brandnek lehet része az is, hogy mondjuk te másnapra szállítasz, vagy aznap meg tudod szállítani, szóval ennek sok része lehet, és itt fel kell építeni azt, hogy miért tőled vegye meg ugyanazt a terméket. És az árverseny viszont nem fenntartható hosszú távon, már csak azért sem, mert ugye most logisztikai vagy ellátási problémák vannak, akár az árubeszerzésben is problémák vannak, szóval nem lehet ezt a végtelenségig lentartani, illetve gyakori volt az ingyenes házhozszállítás itthon például a magyar piacon, akár mondjuk egy összeghatár felett, de bizony most növekedni fognak a szállítási díjak, gondoljuk csak az üzemanyag problémákra, árkérdések, tehát minden drágul, és ezt nem fogják tartani a webáruházak, nem tudják már beépíteni az árban sem. Tehát az, hogy miért tőled vegyék meg, és hogy ne vág le a saját marginodat, a saját nyereségedet egy adott rendelésen, bizony valamit fel kell mutatnod, hogy valami miatt meg kell mutatnod azt, hogy miért hozzád kötődjön a vásárló, miért tőled merje ezt megvenni, és ide kell bizony a branding, de ez meg ugye a leginkább elcsépelt kifejezés, hogy fontos a branding egy webáruház számára.
A végére szerintem.
De hogy hogyan tudod kiépíteni a márkádat, szerintem erre egy külön adást mindenképpen szánhatunk, de valóban foglalkozni kell ezzel.
És mit gondoltál, mi az, amit még hozzá tudnál ezt tenni, mit látsz marketinges, vagy azért a nap végén, a boxinál is? Én meg ugye elemző, kutatói szempontból inkább a nagy trendeket követem, látom. Mi az, ami szerintem még ehhez hozzá csapható, vagy...
Én megvizsgálom a nemzetközi trendeket, amik látszódnak, de mondjuk nem értek be a magyar piacra, és erre érdemes lett felkészülni. Az egyik ilyen, erről már beszéltünk az adás előtt, ez a voice, vagy a hangalapú vásárlások, vagy keresések száma. 2020-ban a világban több mint 150 millió okos hangalapú asszisztenst értékesítettek világszinten. Tehát, hogy a magyar nyelv miatt ez nem igazán szűrődött be a mindennapjainkba, de hogyha nézzünk mondjuk egy angol nyelvű piacot, vagy akár a kínai piacot, ott ez benne van a mindennapokban, és erre érdemes lett felkészülni. Hogy ezt hogyan tudjuk felhasználni, vagy beintegrálni a webáruházunkba. Nyilván itt hátrányban vannak a saját fejlesztésű motoros webáruházak. Ilyenkor lehet előny az, hogyha van egy bérelhető megoldásod, az a bérelhető rendszer az bizony lépést tart a modern technológiákkal, és ezt be tudja építeni, akár például keresi.
De várj, de mondj egy konkrét példát, tehát voice alapú keresés, voice alapúsága a kereskedelemben mit takarhat? A vásárló így rendeli meg az egyébként hűtőből elfogyott tejet, mert ugye ez egy eléggé commerce példa.
Igen, lehet ez is, illetve, hogyha magát a voice-ot egy külön felületként nézed, van a webáruháznak mondjuk egy webes felület, amit a böngészekbe érsz, a nagyobb webáruházak például már létrehoztak mobil applikációkat, ez gyakorlatilag egy másik rétege lehet olyan webáruházak számára, ahonnan mondjuk gyakran rendelsz. Nyilván ez is olyan, mint a mobil applikáció, hogy nem kell minden webáruháznak mobil applikációt fejleszteni, de hogyha a vásárlási gyakorlatilag az mondjuk havonta 1-2, akkor igen, akkor legyen ott például magának készüléken, az legyen egy ilyen meta search engine, egy ilyen külön kereső, hogy ott keres terméket. A nagy webplázák ugye használják ezt, mindenképp ezt az üzleti modellt, de volt is egy ilyen lehet, hogy akár már a telefonoddal, akár már az okos speakereddel tudsz majd beszélni. Ezt nem érezzük, mert a magyar nyelv az még ugye...
korlátoz
minket. Igen, nincs kiemelten kezelve, például Google minden évben ígér, hogy a Google Assistant már teljes külön használható lesz Magyarországon, de még nem. Ezt érdemes végig gondolni. De hogyha csavarunk egyet, nézzük meg azt, hogy mi történt a webáruházaknak a felületével, mondjuk beszéltünk a UX-ről. Először létrehozták a webáruházakat az internet hőskorában, akkor próbáltak egy hagyományos párbeszéd alapú vásárlási folyamatot lerakni valamennyire digitálisan, így lerajzolni. Sokszor ez ilyen kötelező sémákkal járt, és ahol például sokkal jobb a termékkör, vagy mondjuk a kategóriák, hogyha rosszul kategorizálsz, akkor az a vásárlási folyamatod alatt, konverzió alatt rontani fogja. De hogyha tudunk tanulni így a hangalapú keresések, meg a párbeszéd alapú vásárlási folyamatokból, akkor ezt már fel tudjuk használni, akár azért, mert mondjuk jobb kategória struktúrát fogunk a webáruházunkba létrehozni, akár azért, mert intelligensebb szűrőket, dinamikus szűrőfeltételeket tudunk hozni a különböző kategóriákhoz. Úgyhogy, hogyha nem is fogjuk azonnal beépíteni a hangalapú vásárlást a webáruházunkba, de már figyelhetünk arra, hogy a nagyok, vagy akár nemzetközileg, akár a kisebb versenyzők is, hogyan veszik fel a versenyt. Mi az, amit beépítenek ebből a folyamatokból?
Tök jó, hogy ezt felhoztad, mert szerintem ugye az első adás vége fele az egy nagyon fontos üzenete ennek az egész voice témának is akár. Most így közben gondolkodtam, hogy látszólag nagyon bonyolult, tőlünk távoli dolognak tűnő, hiszen a magyar nyelv még nem is tartott, nem is képes arra a legtöbb rendszer, hogy ezt lekezelje. De hogy tőlünk távoli dolog is egyébként lehet a mi üzletmandátunkra lecsapódó, hasznosítható, releváns tapasztalás, mert sose lehet tudni később ezt, hogyan fogja tudni integrálni egy cég. És a voice, ahogy te is mondtad, szerintem egy nagyon jó példája annak, hogy egy ilyen buzzword mögött sem feltétlen kell, hogy legyen, nem tudom, rettentően bonyolult megfejtés, vagy olyan mesterséges intelligencián alapul tudás, ami ténylegesen a hangvezérlés létrehozásához kell, hanem a gondolkodás, a kategóriáknak az ástruktúrása, az egész oldal fölépítése már készülhet úgy, hogy jövőtálló, időtálló legyen, és felkészüljön arra, hogy majd egy ilyen technológiát is befogadni tudjon. Szerintem ez egy tök jó üzenet ennek az egész utolsó pontnak.
És egy fantasztikus kapcsán. Végszó így az adás végére.
Igen, és hát reméljük, hogy több ilyet is fogunk még mondani. Amiket, hogyha mögé gondoltok, vagy mögé néztek velünk együtt, akkor nem lesz annyira bonyolult, és nem lesz annyira megfoghatatlan, mint az egyébként akár egy nemzetközi cikk olvasása, vagy egy piackutatás nézése közben az eszünkbe jut elsőre.
Órákig tudnék ezekről a trendekről, meg témákról beszélgetni, de szerintem most már végre értünk, és kicsit össze kellene foglalnunk ezeket a témákat.
Elég sokat érintettünk, úgyhogy menjünk végig akkor, így emlékeztető jelleggel. Az első, amit kiemeltem, és legfontosabbnak gondolok egyébként, az a gyors kereskedelmnek a jelenlegi, illetve a jövője. Erre ráépült a fulfillment, illetve a logisztika. Nincsen gyors frekvencia, illetve nincsen nagyobb vásárlási gyakoriság akkor, hogyha nincs széles kínálat. Ezért a széles kínálatot említettem a harmadik helyen.
Tehát az új kategóriák.
Az új kategóriák, bővítése. Illetve vertikálisan és horizontálisan is bővíteni a kínálatot. A negyedik a transzparencia. Erről ugye olyan kontextusban beszéltünk, hogy kommunikáljon a kereskedő ahhoz, hogy bizalmat tudjon generálni, ahhoz egy ígéretet be kell tudni tartani. Az ígérethez meg fontos az, hogy ezek kommunikálva legyenek. Tehát a transzparencia, mint szükség, az szerintem megkerülhetetlen. Az ötödik a piac tér, ugye ebben kicsit megosztik az álláspontunk, hogy mennyire kell ezt komolyan venni, én azt gondolom, hogy igen, te meg nagyon jól bemutattad, hogy azért ezt is túl lehet tolni.
Igen, óvatosan, hogyha útravalót adnánk, minden eszköz vagy csatorna hasznos lehet, de próbálj meg az egyensúlyra törekedni, és mindegyiket úgy használni, hogy abból neked előnyöd váljon, de nehogy ki legyél szolgáltatva.
Azért, hogy megmaradjon a kereskedői márkád, és akkor ez volt az én hatodik tippem, vagy nem is tippem, ez azért annál kicsit erősebb, ez egy trend, anélkül nincs elkereskedő ma már, hogy ne legyen mögött egy kereskedői márka. És akkor nekem, ami nagyon tetszett a végén a lezáráskép, hogy behoztad a voice, vagy a hangalapú keresésnek a trend jellegét, ami nem önmagában fontos és hazavihendő gondolatmenet, hanem inkább az, ami mögötte van, mégpedig az, hogy egy ilyen hullám, egy ilyen voice alapú kereskedelem az igenis a magyar realitásban is már olyan inputokat adhat, amiket, hogyha megtapasztalt a kereskedő, vagy megtalál, és azonosít, akkor azt átvitetve a napi működésében igenis jövőállóbbá, vagy trendkövetőbbé tud válni majd. De ezeket a trendeket egyébként össze fogjuk foglalni nektek az adás leírásában, illetve az Árt Facebook csoportunkban is majd egyrészt feltesszük, másrészt meg várunk kommenteket, észrevételeket ezekkel kapcsolatban. Ti miket láttok még trendnek, mik azok, amikkel egyetértetek, vagy esetleg challenge-elni tudjátok, úgy, mint István az én marketplace-es trendemet, és ezt kövessetek minket YouTube-on is, illetve a különböző csatornákon vissza tudjátok hallgatni az adást is.
Igen, ez podcast formátumban és videós formátumban is feltöltve lesz a YouTube-on. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, vagy megnéztetek minket. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra. Hamarosan találkozunk!